Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek! Szeplőtelen fogantatásnak az ünnepe van. 1854. december 8-án 9. Pius pápa hirdette ki ezt a dogmát, amelynek az üzenete a szűzanya Krisztus érdemeire való tekintettel léte első pillanatától kezdve minden bűntől mentes. Természetesen ez az elővételezett kegyelmi gazdagság a megváltás művében való részvételének a megpecsételése, hiszen a megváltó édesanyja lesz. A kommunista évtizedekig Magyarországon is parancsolt ünnep volt ez a mai ünnep. Tudomásom szerint Ausztriában ma is, igen, egyházilag és államilag is ünnepnap. A többi ország mindennapjait ebből a szempontból nem ismerem, sajnos elmúltak, nem az a sajnos, hogy elmúltak azok az évtizedek, de sajnos nem jött vissza minden ünnep, már azt is sokalták a rendszerváltoztatáskor, a másik oldalon lévők, ami ünnep visszajött, persze a 3- meg 4-napos hétvégés ünnepeket örömmel, kitárt karral fogadták, csak nehogy egyházi ünnepekről legyen szó. Minden esetre nekünk itt ma igen nagy a feladatunk, mert azt kell tudatosítani magunkban, hogy ebből a kápolnából is szálljon hálaadó imádság az Isten színe elé, és a szűzanya tisztelete, akinek a szerepe a magyar nép életében meghatározó, újra elmélyüljön a hívő lelkekben, és még ráadásul a mi számunkra még egy nagyon, de nagyon fontos szempont is van, ami miatt ez az ünnep megkülönböztetetten fontos, mert a betegápoló irgalmas rend magyar tartományának a patrónája, a szeplőtelenül fogantatott szűzanya. Most nekünk a magyarországi irgalmas rendi intézmények helyett is kell imádkoznunk, hogy a szűzanya el ne fordítsa a tekintetét, meg az Isten se vonja vissza a kegyelmi ajándékait a magyarországi irgalmasrendi intézményektől, meg azokban tevékenykedő dolgozókról. Tehát ez is a mi feladatunká lett keveseknek az elmúlt 20 év alatt, körülbelül 10-szer ennyien szoktunk lenni ezen a szentmisén, de hát új szelek fújdogálnak a magyarországi irgalmasrendi tartomány életében. Hát jó lenne, ha ezek az Isten kegyelmét hoznák ide, nem pedig más következményei lennének, vagy legyenek. Minden esetre ebben a szentmisében még egy nagyon hűséges, kedves testvérünkre is gondoljunk, hiszen halálának az évfordulója van. Nek a két fiúnak a nagyapja, Kádár Csaba, 5 évvel ezelőtt halt meg ezen a napon, és itt van kedves felesége, itt vannak a gyerekei, és hűséges, közösségi tagja volt ennek az Isten kereső először a zugligeti közösségnek, aztán az ittenieknek, tehát lassan ez a közösség is elfogy, és azért is kell imádkoznunk, hogy legyenek, akik magukra veszik ezt a lelki terhet, hogy legyen jövője Magyarországon a szűzanya tiszteletének, és legyen jövője Magyarországon a betegápoló irgalmas rendnek, annak a gyógyító kultúrának, amit Istenes Szent János szánt nekünk is. Nézzünk önmagunkba, és kérjük az Isten megbocsátó irgalmát, és gazdagítson bennünket a szeretetével, irgalmas szeretetével, amely az Isten igazsága. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek.
És a veletekkel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy kegyelemmel teljes. Az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő. A magasság beli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt. Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki. A Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is, gyermeket fogan törekségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavait szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ez a mai ünnep a mi számunkra, akik betettük a lábunkat ide, ebbe a kápolnába, és ennek a kápolnak az elődjének a padló burkolatából egyet legalább megtahagytunk tanúkőnek, és erre a kőre egy dátum van írva, 1844. Ezen a mai ünnepen, szeplőtelen fogantatásának az ünnepén talán egész Európának sokkal, de sokkal komolyabban el kellene gondolkodni, mi is ennek az üzenete, mert lehet, hogy ma aktuálisabb, mint volt 170 évvel ezelőtt, 1854-ben, az egyház életében egy fiatal ünnep, mindössze 170 esztendős, hát mi ez az évszázadokhoz. És 9. Pius pápa nem véletlenül hirdette ki ezt a dogmát, ennek az ünnepnek az üzenete akkor rendkívül aktuális volt, ugyanis a szabadelvű gondolkodás grasszált egész Európában akkor. Hát hova jutottunk azóta? Ha akkor már olyan problémák voltak, hogy ebben a katasztrofális helyzetben a pápa nem tudott más tenni, mint egy üzenetet küldött Európának és az egész világnak természetszerűen, és ezzel az ünneppel az emberek gondolkodását Mária küldetéséhez igazítandó, Mária szerepvállalásához igazolandó a mi gondolkodásunkat, életutunkat, szeplőtelen fogantatás, ami azt jelenti, hogy Krisztus érdemeire való tekintettel egy előlegezett kegyelmi gazdagság, amivel az Isten Máriát elhalmozza a léte pillanatától, akkor, amikor ez a két sejtecske egymással egyesült, attól a pillanattól kezdve, bár ugye manapság hallunk ilyen sajátos, hogy így mondjam, tudományoskodó válaszokat is, hogy mikortól ember az ember, hát attól a pillanattól, amikor ez a két sejt találkozik, attól a pillanattól minden meghatároztatik, ami ránk jellemző, attól fogva, hogy megszületünk. És Máriának a középpontba állítása ezzel az ünneppel azért volt fontos, mert Mária Isten irgalmas szeretetének, vagyis megváltó szeretetének egyik főszereplője. A legfőbb szereplő maga Jézus Krisztus, aki értünk lett emberré, aki értünk élt és halt, és ezzel megváltott bennünket. Vagyis külön-külön mindegyikünk életét akarta megújítani az Isten a megváltással, ezt természetesen rajtunk múlik, hogy mire jutunk, mert hiszen az Isten az úgynevezett ős evangéliumban megígérte, és az Isten szavatartó, Isten megígérte, hogy segít rajtunk, mert az történt, az Isten elgondolása szerint Isten és ember összetartozik, és ezt a csodálatos titkot, hogy Isten és ember összetartozik, egy paradicsom kert képében jeleníti meg a számunkra, egy olyan kert képében, amelyben él az ember, és bensőséges kapcsolatban van az Istennel. Kert, amely gyümölcsöt hozó, amely ígéretes. És amikor az ember fölmondja ezt a bensőséges Isten kapcsolatot, akkor ez a kert megszűnik. Ezzel kapcsolatosan azt írja a Szentírás, hogy tövist meg bortorjánt is terem. Tehát valami marad a kertből, de arcunk verejtékével tudjuk kihozni ebből a teremtett világból azt, ami ebből a kertből megmarad, de kemény munkával sikerül csak ez. Szegény asszonyok meg fájdalommal szülik a gyerekeiket. Ennek a ostoba emberi döntésnek a következménye a kertből bizonyos értelemben valami egészen más lesz, és a mi életünkből is valami egészen más lesz, mert arcunk verejtékével teremtjük elő a mindennapiakat. Mennyit hallunk napjainkban erről? Ezekkel a szankciókkal hogyan uralkodnak is bizonyos értelemben az életünk, még egy kicsit meg is nehezítik, ahelyett, hogy inkább segítenénk egymás életét. És hát bizony, az egész Európában, de a világban is, hát az asszonyok közül is igen sokan vannak, akik félnek attól a fájdalomtól, amivel világra hozzák a gyereket, meg attól a fájdalomtól és szenvedéstől, ami kell ahhoz, hogy ez a gyerek fölneveltessen. Aztán, amikor már fölnőtt, akkor kísérni az életútját, és az se egy ilyen séta, hanem kemény, közös út azzal a fölnőtt gyerekkel. Szóval egy ilyen helyzetben ígéri meg az Isten, hogy ő ezt nem fogadja el, hogy az ember a gonosz csábítására azt a jót egyszerűen eldobta magától, és ez a protoevangélium, az ős evangélium, hogy megígérte az Isten, hogy nem csak teremtő Isten, hanem irgalmas, megváltó Isten, és ebben az embert megváltó műben a megváltás az, hogy az ember nem magának éljen, hanem egymásnak éljünk. Ezt a megromlott emberi természetünket, amely önző, és bezárkózunk magunkba, mintha csak egyedül lennénk, miközben az ember társas lény. Tehát, és az Istennek ezt a tervét Jézus Krisztus valósítja meg, és ennek a tervnek egyik főszereplője Mária, aki kitüntetett az Istentől, hiszen a megváltónak az anyja lesz. Hát ez egy rendkívüli kapcsolata a megváltó Jézus Krisztussal, és ő a mi anyánk is lesz. Minden újra született embernek az édesanyja lesz, mindazoké, akik új életet élnek az ő fiával, Jézus Krisztussal, és nem maguknak élnek, hanem a másik emberért, a testvérükért élnek. És ez a gesztus, hogy megfeledkezik az ember magáról, hogy a másikkal közösségben legyen, mert nincs más út. Vagy közösségben vagyunk egymással, vagy harcolunk egymással. És a szeplőtelen fogantatás ünnepe ezt a gondolatot hozza elénk. Az akkori világban szabad gondolkodóknak a szívére meg a eszére hivatkozik a Szent Atya 9. Pius ezzel a tanítással, hogy figyeljetek oda Jézus Krisztusra, aki értetek lett emberré, figyeljetek oda Máriával, aki minden kegyelmeknek atya, Szűzanya nem csak irgalmat kapott az Istentől, hanem boldogságos. És ő maga is fölfogja ezt a kérdése után, legyen nekem úgy, ahogy az Isten akarja. Testvérek, ez az ünnep üzenetem, csak hogy a másik szempontja ennek a mai napnak itt a mi számunkra, az egy kicsit izgalmasabb. Mert ez a szeplőtelen fogantatás üzenete egyértelmű. Arról van szó, hogy valaki e szerint éle, vagy azt mondja, hogy dehogy. És éli a maga útját, ugyanúgy, mint a bűnbe esett ember, a maga útját járja, Isten ne szóljon bele az életébe. Ma egy olyan Európában élünk, ahol azt mondja, kimondja Európa úgymond vezetősége, hogy Isten nélkül akarunk élni. Tehát még rosszabb a helyzet, mint volt 1854-ben, akkor még csak a veszély közeledett, ma a veszély itt van, és bizony reménytelen napokat élünk, nap mint nap. De a betegápoló irgalmasrend magyar tartományának a patrónája a szeplőtelenül fogantatott Szűz. És testvérek, elnézést kérek, ha egy kicsit erről hosszabban beszélek, hogy tudják a lényegét mindennek, és tudják az igazságot. Mert a betegápoló irgalmas rend 1856-ban lett, vagy került olyan helyzetbe ennek a magyar tartománya, hogy önállóan tervezhette a feladatait, önállóan szervezhette meg a szegényekről a gondoskodását, önállóan tervezhette meg a betegek gyógyítását, az irgalmas rend gyógyító kultúrája szerint. És ez megint azért annyira aktuális, mert ma szinte fontosabb ez a szerep, mint volt Istenes Szent János idején, aki 1495-ben született, és 1550-ben halt meg. Mert ma Európában elsősorban a legnagyobb gond pontosan az, amire különösképpen is Istenes Szent János odafigyelt, a nem jólétben élő emberek helyzeteire, meg a idős emberek életfeltételeire, az idős emberek támogatására, gyógyítására. Ma testvérek, Európában a legnagyobb gond ez, az idős embereknek nincs istápolójuk. Meghosszabbodott az életkorunk, és ugyanakkor nem született annyi ember Európában, hogy az európai korfa, ahol sokkal több az idős ember, mint korábban, mert hosszabbodott az életünk, hát amilyennyi idős én is vagyok, nekem már meg kellett volna halni. Tehát ez egészen korábban, egy 100 évvel ezelőtt, viszont nem született annyi ember, hogy tudják gondozni, tudják ápolni, tudják gyógyítani ezeket az idős embereket. Istenes Szent János ezt a gondot, mert már ez a 15. században is gond volt, akkor még nem amiatt, amit most említek, hanem akkor akkor még amiatt, hogy az idős emberek gondozása, az idős emberek gyógyítása nagyon nehéz. És ez mindig is így volt, és ezzel mindegyikünknek szembe kell nézni. Szegény édesanyám szokta mondani, édesfiam, akinek nem sikerül fiatalon meghalni, annak nagyon nehéz élete lesz élete utolsó éveiben. Nagy bölcsesség. És ez a nehézség, ez ma egyre nehezebb, egyre nagyobb. És akkor ebben a gyógyító kultúrában nagyon, de nagyon eredményesen jelent meg Istenes Szent János közössége, az irgalmasok közössége, ahogy mondottam, 1550-ben halt meg, és nagyon gyors növekedése lett a rendnek. 1571-ben, amikor volt a lepantói tengeri csata Málta szigete mellett, nem messze onnan, akkor ott a beteg gondozást már irgalmas rendi szerzetesek végezték, mondjuk a nagy harcot pedig a szaracénokkal, akkor így nevezték a muszlimokat, a szaracénokkal pedig az máltaiak ősei vívták, és ez volt az első pillanat, amikor a nagy török birodalom úgy tűnt akkor, hogy olyan nagy hatalmas, mint gondoltuk egy 50 évvel ezelőtt a szovjet birodalomról, régen azt mondta, az 1956-os magyar forradalom döbbentett arra rá, hogy ez a nagy monolitikus szovjet birodalom nem is olyan erős. Az akkor élő embereket pedig 1571-ben a lepantói győzelemnél akkor döbbentek rá az emberek arra, hogy az a nagy görög, a nagy török birodalom az nem is annyira nehéz. És Magyarország, a királyi Magyarország, a történelmi Magyarország, a Szent Istváni Magyarország szinte léte első pillanatától ezekkel a szaracénokkal élet-halál harcot vívott, mert a magyar határ az Aldunáig tartott, és addigra a 12. században a törökök terjeszkedtek Európa felé, ott voltak, és bizony a magyarok voltak, akik megállították őket, mert mi voltunk nekik útban. A mi határunk volt ott, ahogy most is. Most is a magyarok állítják, most ugyanitten Szabadka környékén, a régi Magyarország közepén megy az a mostani határ, most is a magyarok állják a sarat, és 1526-ban Magyarország elesett. Mohácsi csata, Magyarország nagyjai ott maradtak a csatatéren, püspökök, a király, és mindenki, aki erre nagy döntő csatára készült, de a törökök sokkal, de sokkal többen voltak már, és elestünk, és jött a török hódoltság, amely tartott 1686-ig Buda felszabadulása, felszabadítása. És ezek alatt, az évtizedek alatt a betegápoló irgalmas rend a küldetésével megjelent Európában. Éppen 3 hónappal ezelőtt ünnepeltük, hogy az akkori nyugati világban először éppen a mai Ausztria és a mai Csehország területén létesültek az első irgalmas rendi kórházak. De mi magyarok, éppen most volt 400 éves évforduló, mondom, 3 hónapja ezelőtt, és a magyarok pedig 1650-ben hozták létre az első irgalmas rendi intézményt, csak mert itt volt a török a nyakunkon, mi nem tudtunk intézményt létrehozni, Magyarország akkor három részre szakadt, volt a királyi rész, volt a hódoltság, amelyben mi szenvedtünk, mire vége lett a hódoltságnak, alig maradt magyar, és volt Erdély, a fejedelemség. És ezért a mi első kórházunk Szepesváralján létesült, a török hatás területén kívül, de az is Magyarország volt, a történelmi Magyarország, és aztán egymás után lettek a magyar kórházak, de egy sem a mai Magyarország területén, mert 1686 Buda felszabadulásig erre nem volt mód. És most jön a fontos esemény. A török hódoltság idején, amikor mi naponta harcoltunk ezzel a túlerővel, tőlünk nyugatra, a mai Ausztria, a mai Németország, a mai Franciaország területén nem volt ország, fejedelemségek voltak. Egy ország volt akkor Európában, csak egy, a királyi Magyarország. A többiek azok fejedelemségek, és egymással hadakoztak, és a irgalmas rend évszázadokon át, 1650-től 1856-ig az életét bizonyos értelemben a királyi, a mai Ausztria, még Bajorország déli része is hozzátartozott, ott élte az életét. Pozsonyban volt például ugye az egyházi központ ezekben az évszázadokban, a két évszázadban. És amikor fölszabadult Buda, még akkor sem élhettük a magunk életét, mert létrejött a monarchia, akkor a monarchia határozott meg mindent, és mi ennek a keretében vettük a levegőt, és egymás után akkor már hoztuk létre a kórházukat Kismartonban, ma úgy hívják, hogy Eisenstadt, aztán Szakolcán, majdnem Brünn szomszédságában, Pozsonyban, és 1848-ban a forradalom egy sajátos változást hozott, és ma, ami van, az innen egy sajátos értelmet nyer. Előkerestem történelmi forrásokat, hogy hiteles üzenetük legyen a kedves testvéreknek. Az 1848-as szabadságharc izzó hangulata behatolt a budai irgalmas kórház és kolostor csendes falai közé is. Ugye 1848-ban vagyunk már, de még mindig a monarchia kebelében, hát a 48-as forradalom is szabadságharc volt, István Nádor és Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 1848. szeptember 5-én kelt rendelettel a magyarországi irgalmas kórházakat az osztrák tartománytól szétválasztották, és egy független magyar irgalmas rendtartomány létesülését kimondták. 1848. szeptember 5-e. Az új rendtartomány székhelye Buda, ahol vagyunk, feje pedig ideiglenes kinevezéssel Budai Kórház addigi perjele, Branizsa Kelemen vikárius lett. A magyar tartomány első rendi káptalanját 9 nap múlva szeptember 14-én tartotta a budai kolostorban. Akkor a budai kolostor ott volt, ahol most épül az új kórház, de az a 200 évvel ezelőtti kórház volt, 100 évvel ezelőtt épült meg, amit láttunk itt évtizedeken át, és most 120 év után reményeink szerint megépül az a új kórház, amely legalább 100 évig még teljesíteni tudja a küldetését. Branizsa Kelemen tartomány főnök helyettes ezekkel a szavakkal jelentette be a fontos eseményt. Figyeljünk, szóról szóra írtam ki. Örvendetes nap, mireánk nézve, midőn szerencsém vagyon, legelőször is anyai nyelvünkön, első beszédemmel fellépni, minek után a nagy méltóságú minisztérium és az királyi fő, Herceg István helyben hagyásával ez mi szerzetünket német hontól elválasztani kegyeskedtek, és itt magyar honban különös magyar provinciát képzettek. A szabadságharc leverésével egy időre az önálló magyar irgalmas rendtartomány is megszűnt létezni. A gondolat azonban már el volt vetve, és nem is kellett egy évtized a végleges megvalósuláshoz. 1852. június 25-én Szitovszky János hercegprímást, 9. Pius pápa 3 évre a magyarországi szerzetes rendek vizitátorává nevezte ki. Szitovszky bíboros érsek előterjesztésére 1856. március 14-én a Szentszék kimondotta a magyar irgalmas rendtartomány szétválasztását az osztrák rendtartománytól. A Szentszék döntését maga Szitovszky János hirdette ki 1856. augusztus 5-én nagy ünnepélyességgel a budai irgalmas konventben az összes magyarországi szerzetes házak képviselőinek jelenlétében. Tehát testvérek, már akkor, ugye 1650-ben jött létre az első kórházunk, és épültek a török terjeszkedésen kívüli területeken, és ennyi idő telt el, míg önálló módon létezhetünk 1856-ig kellett várni, pedig már 1686-ban fölszabadult Buda, és megint eltelt ennyi idő. És nem véletlen, ez mind azért fontos, mert a magyar irgalmas rendi szerzetesek döntése, hogy az új tartományunknak a patronája a szeplőten elől fogantatott szűz legyen, hiszen előtte 2 évvel hirdették ki ezt a dogmát. A számukra ez egy nagy bátorítás is volt, és úgy gondolták szegények, hogy végre olyan idők következnek, amikor is áldásos munkájukat nyugodtan végezhetik, ugye ez a 19. század, és akkor még szegények nem tudták, hogy lesz egy 20. század, ami olyan lesz, amilyen volt. Hiszen 1856-ban önálló tartomány 56-tól első világháborúig virult, önállóan, végre, aztán az első világháború után jön a trianoni békediktátum. földarabolják a történelmi Magyarországot, és 8 irgalmasrendi kórház elveszik a mi számunkra. Ez Kismarton, Szakolca, Pozsony, Szepesváralja, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Temesvár és Zágráb. Ezek elvesznek a trianoni diktátum után, aztán még a maradékot mondom, 8 elveszett, maradt 5. Buda, Pécs, Vác, Eger, Pápa. Ezek a trianoni békediktátum után működtek 1950-ig. 1950-ben megint jön egy tragédia, de minő érdekes, nyugaton nincsenek ilyenek, csak itt, ezen a területen, és az 5 megmaradt kórházat államosítják. 1950-től, mikor visszaharcoltuk a 3 kórházat, ugye mikor kibontottuk ezt a falat, ott az ablakot meg az ajtót vasbeton válasz volt. És amikor végre kinyitottuk, akkor kaptunk egy csúnya levelet az Orfi igazgatójától, hogy megfertőzzük a betegeket, azok, akik idejövünk a kápolnában imádkozni, azzal, hogy kinyitjuk ezt az ablakot, meg ezt az ajtót. És 1989-ben jön a rendszerváltoztatás, ugye, ez már ez az időszak, és akkor lehetőségünk támad, hogy visszaharcoljunk ebből az 5 kórházból, amit csak tudunk, hát 3-ot sikerült. Ezt a harcot már 2 idős életben maradt szerzetes volt, akik már nem tudtak harcolni, akkor én még fiatal voltam. És sokan mellém álltak, és harcoltunk. És sikerült a budai kórházat, a váci kórházat és a pécsi kórházat visszaszerezni. Az egrit meg a pápait nem mi voltunk gyengék, mások gyengítettek el bennünket, azok, akiknek minket erősíteni kellett volna, de erről nem mondok többet, mert nem bántunk senkit. És ez volt ugye 1989 rendszerváltoztatás, és a budai irgalmasrendi kórházban 2000-ben kezdtük el a szolgálatot, pár évvel korábban a váci kórházban, aztán nagyjából ugyanezen időben a pécsi kórházban, aztán egy kicsit már kezdtünk gyarapodni is, de egy római döntés segítendő nekünk. Egész Kelet-Európában ez a rendszer alakult ki, aki próbált újra élni, azokat oda csatolták valamelyik nyugati szerzetes házhoz, hogy azok segítsenek nekünk. Hát akik akkor éltek, azok még örültek annak, hogy mi végre ugyanazt tehetjük, amit 350 évvel ezelőtt elkezdtünk, micsoda körülmények között, és ha önök ismernék az elmúlt 300 évnek a történetét, hogy az irgalmasrendi eleink mekkora harcokat harcoltak. Az 50-es évek, tehát a 20. századról nem is beszélve, és most megint egy változás van az életünkben. Most a magyarországi irgalmasrendi rendtartománynak nem magyar ajkú a vezetője, és mi vártuk, hogy ezen a mai ünnepnapon milyen ünnepet szerveznek az új vezetők, hát imádkozunk értük, és imádkozunk mindazon intézményért, amely ma Magyarországon a irgalmas rend tevékenységét folytatja. Térdre, imára, hogy ez a küldetés, ez folytatódjon. Nehéz napok elé nézünk. Ezt a szentmisét ajánljuk fel azért is, hogy azok, akik úgy mondják, hogy felelősséggel vállalják, én jobban örültem volna, ha egy magyar ember folytatja, ha már új vezetőre van szükség, hát így döntöttek azok, akikhez odarendeltek bennünket 30 évvel ezelőtt, hogy segítsenek rajtunk, hát eljutottunk idáig. Imádkozzunk azért, hogy az önálló magyar rendtartomány áldásos munkáját folytathassa. Testvérek, kicsit hosszasan beszéltem, de ez azért történt, hogy egy kicsit belelássanak a történelmünkbe is, küldetésünkbe is, és egy kicsit gondolkodjanak azon is, hogy folytatást kívánunk, és ezt jelen esetben annyi módunk van, hogy imádkozunk, hogy ez a folytatás, ez a magyar szegények, magyar betegek javát szolgálja. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek is földnek, minden láthatatlannak és láthatatlannak teremtőjében. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, gyógyítsa bennünk a magunkhoz vett szentség ereje, az áteredő bűn sebeit. Miután ettől a bűntől Szűz Máriát a szeplőtelen fogantatás kiváltsága által már eleve megóvtad, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek! Elnézést kérek, hogy ilyen hosszan szóltam, de szerettem volna legalább önökkel egy pici betekintést abba a múltba, amely az első irgalmasrendi magyar kórház után a magyar önálló tartományig eltelt. Micsoda hősies és emberfeletti küzdelem volt ez, és amikor azt gondolták, hogy végre a szűzanya oltalma alatt egy új világ indulhat el a szolgálatuk által, akkor jön a 20. század, mind azzal, amitnek egy részét mi is átéltük, és most azért imádkozunk, hogy a 21. század jobb legyen. Szombaton reggel 7 órakor adventi szentmise van, ígérem, az csak 5 perces megszólalást jelent, de hát ez az alkalom, ami a mai, ez csak évente maximum egyszer lehet, és ennek egészen sajátos aktualitása van ebben az esztendőben, különösképpen is. Az Úr legyen veletek!
És a szellemeddel!
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békében.
Istenem.